Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, itt a Trend FM-en, Szupán Márton a PIK alapítója, és Naszádor Zoltán a Wood & Company partnere vannak itt a stúdióban. Pár nappal vagyunk a SpaceX IPO-ja után, és akkor nyilván tőzsdei bevezetés, AI és Musk mester, ugye? Honnan induljunk, Marci?
Hát szerintem induljunk ki ebből az IPO-ból, mert hogyha a Musk mesterből indulunk ki, akkor nagyon most már egy ilyen komoly múltból kellene indulnunk. Ugye itt összegerebjezett mindent, ami a Teslán kívül van szinte a SpaceX égisze alá az elmúlt hónapokban, elmúlt egy évben készülve erre az IPO-ra. Én emlékszem, még egy pár évvel ezelőtt egy ilyen zárt kereskedési platformon, ahol a SpaceX-es munkavállalók tudtak eladni a dolgozói részvényeket, még ilyen 50 milliárd dolláros értékeltségen lehetett hozzájutni SpaceX részvényekhez, ehhez képest megérte ez a közel 3000 milliárdos magasságokat is. Nagyon brutális. Én azt gondolom, ez az ív, amit rajzolt ez a cég, de az eredmények is...
Mint egy rakéta,
abszolút, tehát ugye fura is lenne, nem, hogyha nem ez lenne az irány. És elsőre ilyen nagyon furcsának tűnhet, hogy egy gyűripari céget állít, vagy egy gyűripari céghez csatol hozzá közösségi média portált, ugye volt Twittert, illetve a saját nagynyelvi modell szolgáltatóját, de azért van ebben logika, meg van ebben rendszer és struktúra, és az látszik, hogy azért a közvélemény számára ismert szolgáltatások mellett nagyon sok egyebet is fölépítettek itt az elmúlt időben, többek között például AI infrastruktúra szolgáltatást, ami még minket is meglepett, hogy milyen méretben folyt ez az építkezés itt az elmúlt években.
Téged mi lep meg, Zoli?
Engem az lep meg, hogy mindenki gyűripari cégként hivatkozik a SpaceX-re, amire egyébként így a neve is utal, viszont a legnagyobb része ennek a cégnek, pontosabban a legnagyobb ágazata, a legtöbb bevételt, és hát az egyetlen eredményt termelő ágazata az a Starlink, ami attól függetlenül, hogy űrben keringő műholdak által sugározott internet, lényegében egy internetszolgáltató, jól kiszámítható bevétellel, és gyakorlatilag minden más, amit a befektetők kaptak így az IPO keresztül, legyen ez a Falcon rakéták a kilövése, vagy az egyéb AI ágazat, azok gyakorlatilag ilyen opciós szinten vannak jelen ebben a részvényben, tehát hogy az, amit még nem tudunk, hogy a jövőben milyen növekedési potenciállal fog bírni, illetve milyen eredménytermelő képességgel. Viszont ez amúgy nem újdonság, tehát hogy rengeteg ma ismert nagy cég a tőzsdei bevezetése után, ilyen például amúgy az Amazon, vagy a Tesla is, hogy gyakorlatilag egy ígéret volt, nem logikusnak tűnő árazáson mentek a piacon, viszont az idő előre haladtával azért beigazolódtak ezek a várakozások, be tudtak igazolódni, viszont azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez idő alatt ezek a részvények az árfolyamot tekintve nagyon mély völgyeket és csúcsokat jártak meg, mire ki tudott alakulni a ma ismert árazásuk.
Csak meg nem logikus termékek, mert a logikus mondtad ugye valamire, hogy hát az önvezető autó, hát hogy ezt nem tudom, nem, jó, hát igen, persze, ez Lemnél is, meg nem tudom, milyen science fiction íróknál is felmerül, de szóval nem logikus termék, meg ezek a magánűrhajók sem voltak, de se logikus termékek, volt 2-3 nagy játékos, akiknek voltak űrhajók, most meg már mindenkinek lehet, aki megfizeti. Szóval érdekes ez, hogy mi benne az érték, meg hogyan lesz ebből érték, és hogyan váltja ezt értékre, és a befektetők mit látnak benne értékként, vagy ígéretként, hogy tudják ezt elkülöníteni, van ebben különbség?
Én azt gondolom, hogy itt Elon Musk neve talán az ászlós hajó, ami ezt viszi, és ezért az nem mindegy, hogy kötődik hozzá egy másik cég, ami hasonlóan, Zoli is ugye kiemelte, vagy hát a kettő példája között említette, hogy egy nem logikus árazással ment piacra, de már abszolút bizonyított, hogy...
Tehát amihez hozzáér az aranyjá válik, mondták régen, nem?
Figyelj, egyelőre egyébként ez látszik, és én azt gondolom, hogy minden annyit ér, amennyit adunk érte. Most az, hogy az aranyárban mért SpaceX részvények mögött mi van, az, hogy ez valójában aranyat ér-e vagy nem, azt szerintem a piac dönti el, és én azt gondolom, hogy nagyjából jelen pillanatban ez látszik. És az is látszik, hogy azért az ő keze alatt nem ment nagyon csődbe semmi. Mindig meg tudott menteni bármit, és mindig ki tudott rukkolni, vagy előtt tudott rukkolni.
Talán csak egy minisztérium a
kormányban. Én azt sem mondanám egyébként persze. Csődnek. Rengeteg
kísérlet volt, igen.
A kísérlet, amivel rengeteg sikert értek el. Most az, hogy ez melyik mainstream média csatornán kihez hogyan ér el, meg ki hogy értelmezi, meg ki hogy akarja ezt.
Meg hogy ott igazából mi történt.
Így van. Az nem volt egy sikertelen folyamat, én azt gondolom, és úgy látom. De hogy mindig mer merészeket húzni, és ezek a merész húzások általában egyébként bejönnek. Egyelőre legalábbis az elmúlt 30 éves tevékenységéből ez látszik.
Tőkegenerálás terén pedig, amellett, hogy tényleg szerintem is egy zseniális elme, meg korunk Da Vinci-eként is hivatkozok rá néha, bár ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, de ahhoz is kétségtelenül nagyon jó érzéke van, hogy ezt a, most nevezzük hype-nak, ez egy kicsit ilyen pejoratív szó, de nem úgy értem, tehát hogy ezt a hype-ot ezt így kihasználja tökéletesen, gyakorlatilag a számok terén, ennél az IPO-nál, ami gyakorlatilag végbe ment, hogy az IPO árt, ez a 135 dolláros ár, ahol valójában ezek a befektetők, akik ebben a körben részt tudtak venni, hozzájutottak a céghez, az mondjuk ilyen 1,8 billió dollárra árasztotta be a SpaceX-et, viszont a közkészhányad, amennyit most jelenleg piacra bocsátottak, az mondjuk csak ilyen 3,3%-os részesedés volt, ami lefele irányban nagyon eltér a piaci sztenderdektől, tehát általában az ilyen 10-20% közötti szám szokott lenni, és gyakorlatilag ezt a szűknek nevezhető részvénykínálatot rohamozta meg rengeteg lakossági befektető is a bevezetést követően. Tehát így gyakorlatilag, ami a piacon forgott a bevezetés után, az nem ez az 1,8 billió dolláros, hanem ez a közel 75-80 milliárd dollár környéki összeg volt.
De ez alapvetően szerintem egy jó hír a piacnak, mert nem szippantott el nagyon sok tőkét. Tehát szerintem erről mi pont beszélgettünk korábban, hogy ez egy korszakos bevezetés, és egy nagyon fontos esemény a tőzsdén, és egy trendet is kijelölhet, hogy akkor innentől fölfelé megyünk tovább be, vagy lefelé, és mi azt vártuk, hogy, vagy beszélgettünk ilyesmiről, hogy lehet, hogy ez egy nagyon sikeres és egy jó értéken bevezetett papír lesz, de pont emiatt kiszippant akkor a tőkét a piacról, hogy utána egész egyszerűen, most nagyon leegyszerűsítve nem jut másra. Ilyen szempontból szerintem ez egy jó hír, hogy ilyen pici a közkészhányad és hoz egy jó hangulatot a piacra, de mellette meg nem szívja el a levegőt az összes többi potenciális befektetéstől. Aztán meglátjuk, hogy nyilván ez hogy fog hatni itt akár középtávon a különböző trendekre, meg a többi részvényre, de hogy van ennek szerintem pozitív oldala is.
De arról is beszéltünk, hogy az, hogy az AI mindent visz, az a fintech cégektől is elszívhat erőt.
Sőt, hát jövő héten fogunk is beszélgetni arról, hogy a fintech piacon van egy forrás szűke, és inkább ott már, ahogy 10 évvel ezelőtt egyébként nagyon díjazták az ígéreteket, meg az ilyen lehetőséget, kvázi opciókat a befektetők, most már nem ez történik, és igazából az a tőke, ami az opciókat, lehetőségeket, jövőbe vetett hitet árazza, az most teljesen átirányult az AI cégekbe, és ezt a piacot támogatja. Érdekes, igen, hogy aztán ebből mi lesz, mert ugye amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy most volt egy ilyen nagy IPO-nk, ez egy nagy esemény, nagyon várt a piac, és szerintem nagyon izgalmas. Maga az IPO struktúra is nagyon izgalmasan volt összepakolva, és hát nagyon érdekes dílek kötődtek közvetlen az IPO előtt, meg az IPO után is. Hogy az IPO előtti hetekben két ilyen hírrel robbantott a SpaceX, hogy ő, aki igenis az embereknek a fejében azért ez egy űripari cégként él, még hogyha nem is az, valóban ez már nem ez. Lehet, hogy át is kéne nevezni, mert egy kicsit megtévesztő a név is. Elkezdett AI infrastruktúrát szolgáltatni olyan cégeknek, mint a Google, illetve az Anthropic.
Milliárdokért.
Havi szinten milliárd dollárokért. Ő szolgáltat egy olyan cégnek AI infrastruktúrát, mint egy Google, meg egy Anthropic. Szerintem ez egészen elképesztő bravúr, és valójában nem lekicsinyelve egy adatközpontnak az építésének a költségeit, meg nehézségét, de valójában megint annyi történt, hogy Elon Musk jókor kötötte meg az Nvidia-val azokat a díleket, amik lekötötték a számára a megfelelő chip mennyiséget, GPU mennyiséget. Most itt azt látom magam előtt, hogy a Google számára 220 ezer GPU-nyi kapacitást nyújt, ez 220 ezer olyan chip, ami a különböző AI modelleknek a trénelését, futtatását teszi lehetővé, tehát teljesen hihetetlen. Én azt láttam ebben, hogy hülyére vette az egész piacot, és ezt nem pejoratíve értem, hanem egész egyszerűen megint a vizionáriussága jelenik meg, hogy látta azt, hogy ez kell, és szerintem sokan mások látták, véletlenül a Google-nél is volt, aki ezt látta, csak lehet, hogy egy picit később, vagy nem hittek eléggé a saját víziójukban, és nem mondták azt, hogy jó, akkor én meg. Mert nyilvánvalóan egy Google is bebírt volna vásárolni tőke tekintetben 220 ezer darab csipet az Nvidia-tól, csak valahogy ez mégsem így történt. Egész pontosan egyébként 920 millió dollár per hó, amit a Google-lel kötött, és 1,25 milliárd per dollár per hó, amit az Anthropic-kal kötött. Ez azt is jelenti, hogy egy vendor függőség kezd el kialakulni. Tehát a klasszikus AI piac, amennyiben lehet ilyenről beszélni, elkezd egy függőségi viszonyba kerülni a SpaceX-el, és szerintem ez a mondás sokkal fontosabb, mint hogy ez mekkora összeg. Nyilván az összegnek a nagysága befolyásolja azt, hogy mekkora függőség alakul ki, de kimondhatjuk, hogy kihúzza a SpaceX a konnektorból ezt az adatközpontot, akkor nagyon nagy bajba kerülnek jelentős AI szolgáltatók.
Hát nem mindegy, hogy a strandon kiárulja a hidegsört, és ha csak neki van hidegsörre, az nagy király lesz. Mi történik most akkor a tőzsdén? Ez valóban egy trendváltás, meg hát aztán jönnek majd a következők, mert ez egy, már föltették a kezüket sokan.
Én egy kis történelmi kontextus, hogy szokták azt mondani piaci szereplők, hogy amikor egy ilyen óriási rally során eljutunk oda, hogy rengeteg cég jön a tőzsdére, az már egy rally végét tudja jelenteni, amit egyébként nem feltétlen osztok a jelenlegi helyzetben, de mindenképp egy ilyen red flagként foglalkozni kell vele. Általában mindenki a dotcom időszakkal hasonlítja ezt össze, akkor egyébként 98 végétől 2000 elejéig mentek ezek az IPO-k, és 99 volt a csúcspontja ennek, ilyen 400, majdnem 500 cég ment tőzsdére csak abban az egy évben. Egyébként amúgy ez 2025-ben is meghaladta a 300 céget, de így a tőke mennyiségben ez a három IPO, amiről ma mindenki beszél, az mindenképpen jelentősnek számít így a mostani évben. A személyes tapasztalatom az, hogy amikor ilyen mértékű likviditás bőség van a piacon, az általában nem egy fenntartható dolog. Tehát én attól függetlenül, hogy amúgy most hiszek-e ebben a sztoriban, illetve a másik kettőben, mert egyértelműen igen, tehát a saját munkánkon is érezzük azt, hogy milyen szinten reformál meg dolgokat, és hogyan emeli a saját hatékonyságunkat is. Azt nem tudom kijelenteni, hogy ez a fajta optimizmus, ez egy év múlva is ugyanígy jelen lesz a piacon. Tehát, hogy a technológia az biztos, hogy velünk marad, úgy, ahogy annak idején az internet is velünk maradt, és teljesen átreformálta az életünket, átalakította az életünket, ez szerintem most is így lesz. A tőzsdei árakat pedig majd meglátjuk, hogy mennyire marad optimista a széles közönség.
Én abszolút egyetértek ebben. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a piac ön tekintetben, hogy nyilván azt várja tőle a befektetői kör, hogy fönntartsa ezt a szintet és ezt a lendületet inkább, hogy egy ilyen növekedés után a csökkenő növekedés is rossznak tűnik, a stagnálás meg az esés az meg pláne, és olyan tekintetben tényleg nagyon nehéz ez a helyzet, hogy olyan szintű likviditásbőség van, amit nagyon nehéz fönntartani. Tehát az, hogy ez a lendület maradjon, ahhoz olyan mennyiségű pénz kell, hogy áramoljon folyamatosan a piacra, ami szerintem nem biztos, hogy fenntartható, mert csak középtávon sem.
még a következő 3 hetes időszakban még lesz egy olyan pont, ami ezt tudja tovább busztolni. Egyébként a SpaceX bevezetése előtt májusban a Nasdaq a saját szabályzatát alakította át, hogy lejjebb hozta a index bekerülésének a követelményeit, idézőjelben lejjebb, hogy jött egy olyan dolog, hogy ha egy cég a méretét tekintve bekerül a top 40-be, és ezt fent is tudja tartani, akkor 15 kereskedési nap után bekerülhet az indexbe. Ez ilyen a SpaceX esetében meg is lesz, és ez azt jelenti, hogy olyan szereplők, passzív szereplők, mint az ETF-ek, ezek a tőzsdén kereskedett befektetési alapok, amelyek indexet, illetve olyan részvénykosarakat követnek, amelyben mondjuk be tud kerülni egy ilyen SpaceX-szerű cég, azoknak muszáj megvenniük azt a kitettséget, ahogyan az leképeződik egy adott indexben. Tehát ez valószínűleg még majd egy keresleti dolgot fog generálni, ami mögött nem egy személyes vagy egy hitbéli döntéssel, hanem egyszerűen meg kell venniük. Hogy azután mi lesz, inkább az a kérdőjel, de hogy itt még van kereskedés technikailag egy olyan beáramlás, ami tudja tartani ezt az árfolyamot.
Pontosan tudják a befektetők, a leendő részvényesek azt, hogy a mesterséges intelligencia témakörében mire kell tenni, vagy mire lehet tenni? Vagy mi az, ami értéket képvisel majd 1-2-5 év múlva is?
Nagyon tág ez az 1-2, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy röviden a válaszom egyébként nem, de általában a lakossági kisbefektetők nem nagyon tudják azt, hogy nem végeznek mély fundamentális elemzéseket egy-egy céggel, pláne nem iparággal kapcsolatban, hanem inkább megérzések, meg a befektetési tanácsadójuk javaslatai alapján mennek, meg döntenek. És az 1-2-5-re meg csak annyit reagálnék, hogy 5 éves távlatban én sem tudom megmondani, hogy mi várható. Nyilván vannak elképzeléseim, meg vannak várakozásaim, de hogyha belegondolsz, akkor 5 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt, szerintem végigtoltunk egy egész évadot a fintek világából, hogy kisejtettük a szánkon azt, hogy mesterséges intelligencia. És
most meg már levegőt nem tudunk.
És nem, így van, és arról beszélünk, hogy ez fogja átalakítani a fintek piacot, ez hozza olyan helyzetbe az inkumbens bankokat, hogy akár át tudják ugrani a fintekeket, ezekről is lesz szó a jövő heti adásunkban. Ez most tényleg egy ilyen fogadás, nem egy kaszinó szintű fogadás, mert annál azért sokkal több, látjuk, hogy egy ChatGPT-nek 1 milliárd körüli aktív felhasználója van hetente. Látjuk azt, hogy egy Claude-ot, hogy az Anthropic-nak a user interfészét cégek tömegei használják, és olvastam egy olyan írt, hogy volt egy tech cég, aki 1 milliárd dollárnyi tokent égetett el egy hónap alatt fejlesztésre, vagy a tokenekre a fejlesztői agentjeik működtetése miatt, szóval ilyen egészen elképesztő, és ez nem egy hype, ez egy költés. Nyilván van egy nagy hype is, de azt gondolom, hogy a lakossági befektetők a hype miatt szállnak be, de aztán a tőzsde az ilyen szól technikai elemzésről, fundamentumokról, de nagyon sok, nagyon nagy százalékban egy hitbéli kérdés, és azért egy nagyon izgalmas IPO, szerintem majd az OpenAI-nak az IPO-ja, mert hogy soha nem látott mennyiségű lakossági befektetője van. Nagyjából egyébként a Facebook volt ilyen szinten, körülbelül ekkora a user számmal, lehet, hogy tévedek, és több, nagyobb volt már az 1 milliárdos user bázisnál a Facebook, mint amilyen most az OpenAI, vagy a ChatGPT, de hogy ott van 1 milliárd, közel 1 milliárd user, akik napi szinten használják, szeretik, az életüknek a részévé vált, néhányan még akár szerelmet is vallanak, és ebbe tudnak befektetni. Ezek mindig egyszerre veszélyes sztorik, meg nagyon izgalmas sztorik, hogy mennyire lehet. Azért sokkal kevesebben vannak, akik nem tudom, SpaceX-es űrhajón ültek, és azért jegyeznek. A háttér motivációk, azok teljesen mások az egyik, meg a másik esetben a lakossági befektetői hozzáállásban, én szerintem.
A Facebookosan erre rácsatlakozva, hogyha így a tőzsdei viselkedését nézzük annak a cégnek így az IPO-t követően, akkor azért eltelt egy kis idő, mire újra az IPO ár fölé tudott kerülni az árfolyama, a többi pedig már történelem, tehát hogy egy nagyszerű cégről van szó napjainkban is, de hogy azért ott is megvolt a lejtmenet, a hullámvölgy így az IPO-t követően.
Nagyon szépen köszönöm, Fintech Világa legközelebb pénteken, ugyanebben az időben a hírek, az információk, a riportok a fintech.hu-n. Szupán Márton, Pignoszádó Zoltán, Woodland Company partner, köszönöm szépen.